Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora és a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora a Fáraók földjén. Itt ülök Olá Adriennel, akivel mindig is ülök több mint egy éve, én pedig Kövi Franciska vagyok, és így bele is vágnánk először is a társasági hírekbe, utána pedig folytatnánk az előző izgalmas témánkat, amit sajnos félbe kellett hagynunk, ugye a líbiai dinasztiákról volt szó, pár dolgot beszéltünk róluk, nem is párat, azért elég sokat.
De majd mindjárt
folytatjuk. És hoztunk izgalmas szövegeket is, legalábbis egyet, a másiknak csak a részletét fogom elmondani, hogy miről szól.
Ebből a porból. A múltkor otthon felejtett szöveget, úgyhogy most megkaphatjuk.
Igen, úgyhogy bepótolom, ne aggódjanak. Én tudom, hogy hiányolt mindenki, de azért próbálja meg túlteni magát rajta. És most akkor elkezdjük hamarosan a műsort. Először is egy társasági hírek, ami nagyon fontos, hogy egyrészt ugye nézzék a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, tehát a MEPT-nek a honlapját, mept.hu, azon fenn vannak a társasági hírek, a részletek is, valamint a régi műsorokat is vissza lehet keresni. Úgyhogy amit el kell mondanom, hogy holnap, azaz szombaton lesz egy tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumnak az új kiállításán, ami az Erker jelenségről szól, és ezeket a részleteket is megtalálják a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján. Plusz, aki követ most minket, a Kontakt Rádió honlapján is nézhet minket egyrészt, másrészt pedig a képeket is megkeresheti, ugye kontaktradio.hu/műsorok/Fáraók földjén, és akkor ott lesznek fönt a képek. Vannak nagyon érdekes képek a líbiai uralkodókról, Taniszról, a sírokról is, úgyhogy
a
nézzék.
A motoros királyról.
A motoros királyról is, igen.
Az egyik olyan, mint egy motor lenne.
Na, ja, és valamint még, ami nem ide kapcsolódik, de gondoltuk, hogy bemondjuk, hogy holnap.
Lesz egy kisebb megmozdulás a Deák Ferenc téren 2-től 5-ig, aki állatbarát és szívén viseli az állatok sorsát, az jöjjön el.
És Európa többi nagyobb országában és városában is lesznek. Gondolom hallottak az ukrajnai állatmészárlásról, ami a foci EB következménye. Amit, hogy ott lesz megrendezve, vagy hát igaz, az előzmény, ugye elindultak a tisztogatások, úgyhogy tulajdonképpen kegyetlen módszerekkel több mint 20 000 állatot öltek meg, és egész Európa felháborodott, úgyhogy kövessék, nézzék, a neten is vannak róluk videók, hírek, már a videókat meg a képeket nem ajánlom, úgyhogy ne, de attól függetlenül cikkek vannak róla, plusz én aláírás gyűjtés is van online, világszerte nagyon sokan aláírtak, úgyhogy mondom mindenkinek, hogy szerintem írja alá, mert mégiscsak fontos ügyért vagyunk itt. Na de, akkor most bele is.
Még egy pici dolog, az eddigi műsorok is szintén megtaláltok a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, vagyis a mept.hu oldalon. Ott lehet visszahallgatni esetleg, aki lemaradt, vagy érdekli az előző műsorok, illetve több egyiptomi témával kapcsolatos műsor is található fent. Ugye minden pénteken itt a Kontakt Rádión egyiptomi témában barangolunk, most éppen a Fáraók földjén, és a Ramszesz történelmi alszkép csarnok ez, és a líbiai korszak második felével folytatnánk. Azért úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen rövid ismétlést az előző óráról, majdnem azt mondtam az előző adásról, hogy tényleg aki most kapcsolódott be, akkor az is tisztában legyen a dolgokkal, és akkor utána haladunk tovább. Nagyon nagy kavar lesz itt pár dinasztián keresztül, tényleg egymás egyén hátán uralkodtak a különböző arisztokraták, illetve királyok, fáraók, úgyhogy kicsit szerintem meg fogjuk kavarni önöket is ezzel, de igazából minket, ők is megkavarták saját magukat, de majd próbálunk a végén egy ilyen összefoglaló összképet csinálni, és reméljük, hogy tiszta vizet tudunk önteni a pohárba, már amennyire lehetséges ebbe a korszakba. Ugye miről is volt szó a múltkori alkalommal? Ugye líbiaiakról beszéltünk. Mi volt a lényeg? A kedvenc szavam az, hogy asszimilálódnak.
Kulturális a ráadásul.
Igen.
Meg minden, hogy amúgy
tehát. Már így az új birodalomban, tehát harmadik Ramszesz és Mernepta ideje alatt is találkozhattunk velük. Ekkor indult meg egy ilyen nagy arányú vándorlás, főleg a deltában figyelhetjük meg ezt, itt letelepedtek. Őkről elmondhatjuk, hogy nomádok volt végül is. Pont ellentéte volt kb. Az egyiptomi népnek a líbiai nép, hiszen ők főként írástudatlanok voltak, az egyiptomiak között azért elég sok
írástudó volt, amint vándorlók voltak, az egyiptomiak viszont letelepedettek, tehát
nem,
igazából.
Nem csináltak épületeket, ugye kőből, mert pont azért, mert vándoroltak. Az egyiptomiaknak meg ugye olyan monumentális épületeik voltak, hogy
csak
az csak na. Illetve
Az a lényeg, hogy nagyon sok, ez a libiaiak is több törzsből álltak, ugye a marsvasák és a libuk voltak a legfontosabbak, akikkel találkoztunk, plusz a tengeri népek, akik megkeserítették Egyiptom életét, mint már Adrián is mondta, nagyon régóta, na hát ezek meg összefogtak, Egyiptomban meg nem volt éppen jó a helyzet, hiszen két részre tagolódott, északon a királyok mondjuk, délen pedig a főpapok voltak, Tébában, akik katonai posztot is betöltettek, tisztséget, így eléggé erősek voltak, és minden adott volt tulajdonképpen az összefogásra és a beözönlésre.
Bizony, főleg a nyugati oázisokban telepettek, a Memphis és Hierakleopolis között, illetve a delta nyugati felén. Törzsi vezetők hatalomra jutottak, és meg is szilárdul ez a hatalom, pont azért, hogy francia mondta, hogy kihasználták ezt a furcsa helyzetet, ami ez a megosztottság, ami most jellemző ebben az időben Egyiptomra. Ami nagyon furcsa, vagyis nagyon érdekes, hogy a forrásokban egyébként nem idegenként jelennek meg, tehát egyiptomi ruhában ábrázolják őket, egyiptomi nem. jelképekkel, viszont azért egy-két dolgot megtartanak a saját kultúrájukból is, például ezt a tollat, ugye úgy lett például a masvas a törzsfőket is megkülönböztetni a libuktól például, hogy ilyen függőleges helyzetben van ide a fejükbe, a hajukba állítva egy toll, és ezt például megtartották, illetve hát ugye a neveket, oszorkon, sesonk, ezek azért nem azok a tipikus egyiptomi nevek, mint például, nem tudom, Totmesz. Hú, de egy rukóra járunk, apám. Tehát az a lényeg, hogy nem idegenként jelennek meg tényleg, hanem ez azt is mutatja, hogy sikerült ez a kulturális és társadalmi és mindenféle asszimiláció. Beolvadtak teljesen a társadalomba. Eltérő ugye a kulturális hátterük, de ezt már az előbb említettük. Na és akkor végül is a lényeg még, hogy ugye a politikáról is ejtsünk néhány szót, illetve is erről is volt szó a múltkori adásban, hogy széttagolt volt teljesen az ország, a király befolyása egyre csökkent, a líbiai vezetők hatalma pedig egyre nőtt, a rokonok magas pozíciókra juttatása az egyik fő dolog volt ebben a korban, amit megfigyelhetünk, ez is nagyban hozzájárult ahhoz, ami történni fog majd most az elkövetkező pár évben, pár száz évben inkább. Régen ilyen nem volt. Hát az új birodalomban figyeltek arra, hogy rokonokat, testvéreket nem raktak magas pozíciókba maguk mellé, mert ez ugye mi? Hát ez csak egy ok lenne arra, hogy mondják ezt, hogy...
Elbitorolják,
igen, tőlük a trón. Tehát ők erre figyeltek, hogy nem csináltak ilyet. A harmadik átmeneti korban pedig ez így alap volt, hogy a saját testvéreiket nyomatták be jó helyekre. A vidéki elitek is felemelkednek, ugye ez se volt eddig jellemző, sok központ kerül líbiai vezetők ellenőrzése alá, és ugye ezek is majd megerősödnek, és majd a végén az összefoglalásban el is mondjuk, hogy ha a fáraók és a dinasztiák mellett hány vezető van még különböző városoknak az élén, és tényleg összesen vagy 20 uralkodtak már egy időben az országban, és ez nagyon nehéz követni is, meg hát nem eredményez semmi jót, hiszen fejlődni is meg nem mutatkozik az országon belül. Igen, északi és déli megosztottság alakul ki, ugye északon főleg a líbiaiak vannak többségben, délen pedig az egyiptomiakat, ezt mondjuk nem szó szerint kell érteni, de nagyjából le akarjuk vezetni, akkor ez a lényege. A király és az alattvaló közt is halványul a különbség, illetve erre is van példa, hogy a királyi kíséret betolakodik a királynak a sírjába. Ugye a taniszi síroknál láthatjuk ezt, hogy az egyik hadvezér elbitorolja az egyik királynak a sírját, és azért erre se volt régen példa. Ugye nagyon fontos még az is, hogy kevés építkezés történt ebbe a korba, inkább újra felhasználás történik, de ez mondjuk az előző korokra is jellemző, de legalább azért az előző korokban hoztak létre azért új dolgokat is, de most itt szinte nem is tudunk ilyenről beszélni. Pár példa van, de azokat majd lassan elmondjuk. Körülbelül ennyi volt így, amit múltkor megosztottunk önökkel erről a korszakról, legalábbis ami a politikát meg ezt az alapdolgokat illeti, majd most fogunk beszélni az adás vége felé a művészeti dolgokról, tehát hogy mik változtak a művészetben, a vallásban, mert nagyon érdekes dolgok történnek, például a nők szerepe megerősödik.
Arról is majd mindjárt beszélünk.
Bizony. Egy pár dolgot még szeretnék mondani a fárokról, akikről szó esett, és akkor utána folytatjuk az új anyaggal.
És a két legfontosabb várossal is.
Igen, Tanisszal és Bubasztisszal. Tanisz lesz most a főváros, ezt el is fejtettük mondani, Théba mellett teljesen, tehát végülis egy északi Thébát akarnak létrehozni ott. Ugye ezt is említettük, hogy a királyok például Taniszban temetkeztek, ez egy teljesen új dolog, hiszen...
A falon belül, bizony, teljesen nem egy külön kitett ilyen temetkezési helyre, mint például a királyok völgye, hanem ugye belül a templom körzeten belül.
Pont azért, hogy védett helyen legyenek, illetve közel az istenekhez, mert a harmadik átmeneti kort megelőzően is már beszéltünk arról, hogy a sírok fosszogatása folyik folyamatosan, már a királyok völgyében lévő sírokat sem kímélik a rablók, ezért valami megoldáshoz kellett folyamodni, ugye voltak ilyen átpólyázások, és akkor eldugták őket egy-egy
sírba. A királyi rejtek helyek, amiket már ugye végig mondtuk az elmúlt években.
Tudja. a kecskés és a második Amenhotepnek a sírja, 35-ös számú. Na de vágjunk bele, első Sesonkról volt szó ugye a múlt alkalommal, ő a 22. dinasztiának az első uralkodója, mondjuk úgy is, hogy Bubasztiszi dinasztia, Bubasztiszból származtatják őket, nekik volt a főváros a Tanisz, ez ilyen nagyon kavar, mert amúgy a Bubasztiszi dinasztia főváros a Tanisz volt, és lesz egy 23. Taniszi dinasztia, akiknek viszont a főváros a Leontopolis, tehát nem, hogy ugyanott uralkodtak volna, mármint, hogy nem, hogy ugyanott lett volna a központ, nem, megkavarják teljesen az embereket, mi meg önöket, nehogy könnyebb dolguk legyen. A lényeg az, hogy első Sesonk próbált ilyen új birodalmi mintákat követni, főleg harmadik Thotmeszhez nyúlt vissza, hogy ő volt a nagy hódító, tényleg
az ő is hódításokba kezdett, és a Bibliából is ugye olvasott fel Adrián egy korabeli szöveget, ami nagyon érdekes volt, emlőleg a Biblia is Isák, és ő maga ugye jeruzsálemi templomból.
Jeruzsálem kifosztását hozzá kötik, ugye rengeteg kincs került akkor Egyiptomba, a Biblia szerint is, illetve Nóbiába is volt egy kisebb kitérése, volt ez a palesztinai dolog. Ez ilyen külpolitika végül is, ő próbált meg tényleg így egy kicsit mozogni külföld felé, már ami így hódítást illeti. A biblosziakkal jó kapcsolata volt, 21 évig volt trónon, a sírját igaz nem találtuk.
Igazából meg. Nála minden rendben volt, úgymond, tehát így egy kicsit központosított és visszahozta, próbált az újbirodalmi mintákat visszahozni, de hát ugye ezt majd látni fogjuk, hogy mennyire sikerül.
Megpróbálta, de ő is ezzel rontja el, hogy ugye a fiait, meg a sógorokat, meg mindenkit ilyen fontos pozícióba tesz. Például a sógorát főpapnak nevezi ki, az utódja lesz ugye majd a következő fáraó, mármint a egyik fia lesz a következő fáraó, a másik fia főparancsnok lesz, tehát tényleg így. Ezzel kicsit elrontja, hogy ezeket az embereket ide bepakolgatja, mert ők majd azt hiszik, hogy igen, akkor majd én itt jó felemelkedek, aztán meg is teszik. Az a lényeg, hogy még egy-két építkezés történt ebben az időben. Karnakban például egy nagy fesztivál udvart épített, sajnos nem fejezi be, de lett elkészült része például a Bubasztiszi kapu.
Újabb kedvenc szó.
Igen, illetve volt még Elhibén is egy templom, de ez nem látható már ma. Tehát mi volt a lényeg nála? Erős hatalomkoncentráció, ugye, ami a fiaival történik meg, illetve a külpolitika, hogy arrafele is mozog, tehát Palesztinába és Núbiába. Aztán következik első Oszorkon, hasonló politikát folytat, mint az apja. Mi az? Nem ő következik. A nyugati oázisok kontra alá kerülnek. Igazából annyit kell tudni az uralkodásra, hogy békés volt és eseménytelen. A sírját nem találták meg, viszont találtak egy-két szobrot az ő nevével ellátva. Ezeket lehet, hogy még vissza tudják keresni a honlapon. Ha nem, akkor
keressenek rá.
Aztán jön második Sesonk, mumiája Taniszból került elő, ugye Pierre Monté ásatott Taniszban 1939-ben, és itt talált több királysírt, köztük olyanokat is, amit kifosztottak őt, és amit nem, de nagyon szép dolgok kerültek elő, például neki egy sólyomfejes ezüst koporsója, ami azért fontos, hogy ezüst, mert az nem volt olyan nagy menő, mint az arany, és ezért ilyen
tökéletes. Ez ritkább és gazdagabbnak számított tulajdonképpen.
Plusz ékszereket találtak, az arcán egy aranymaszk volt, nem olyan szép, mint Tutanhamoné, de azért maszk. Aztán jött első Takelót, vele fejeztük be a múltkori adást, ő első Oszorkonnak volt a fia, és majd neki lesz a fia második Oszorkon, akiről majd most fogunk beszélni, mint új fáraó, már mint a múltkor nem említett. Sokáig azt hitték egyébként, hogy ő egy ilyen ideiglenes király, és keverték egy hasonló nevű, akit mi második Takelótnak hívunk uralkodóval, de végül is egy-két dolog különbözteti meg őket egymástól, ez pedig egy kis epiteton, amit a nevükben használtak, de igazából ennyi. Aztán végül is találtak a 80-as években, tehát a jelét is megtalálták annak, hogy uralkodott, de egyébként sokáig nem is volt róla sehol semmi. Az a lényeg, hogy neki is a sírja Taniszban található, és szerintem menjünk el most zenélni, és utána pedig folytatjuk majd
Városa és a...
És a többivel. Második Oszorkonékkal és a művészeti változásokkal.
Zoom.
üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárok Fölgyén című műsora, ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Tessék nézni a honlapot, mebt.hu, itt található a régebbi adásoknak is a...
az adása, de amúgy a Kontakt Rádiót nézzék, most már ott látnak minket, és a képek is ott vannak, úgyhogy azt is tessék nézni nyugodtan.
Franci szeretne felolvasni egy szöveget
első
szorkorról. Ja nem, akkor szeretne egy pár dolgot mondani Tanisról.
Ugye mondtuk, pedig hogy... Bubasztiszról, mert ez a kettő nagyon fontos.
Ugye említettük, hogy a 22. dinasztia Bubasztuszból jött. Viszont Tanisz volt a főváros, ezért ezt a két várost gyorsan, röviden megismertetjük önökkel, és a következő alkalommal pedig röbb kérdések lesznek feltéve belőle, úgyhogy tessék értetelni. Na jó, nem csak viccelek. Na, úgyhogy Franci kezdi Tanisszal. Mit kell tudni Tanisról?
Ja, Tanisz Massan el Hagar, ha valaki oda akar menni, akkor így keresse. És a Delta vidéknek az egyik legfontosabb városa, az előző alkalommal is volt róla szó, és most is lesz, hiszen nem lehet elmenni e város
mellett. Ja, és van egy kép Tanisról fent.
Van, és ráadásul Tanisz is sír is van, úgyhogy tessék azt is nézni. Gyönyörködni bennük, csodálatos. Az ókorban, és megtalálható, a Bibliában pedig Zoán néven keressék, az ő önön maga, és ezt nevezték el a görögök Tanisznak. És ez nagyon fontos, mert ez...
De miért fontos?
Hát mert a 21. dinasztiában nagyon fontos lesz Tanisz, hiszen egy
ja,
új tébát...
Ja, görögök így nevezték
el. Nem, az, hogy van.
Jó, igen.
Úgyhogy éjszakon van, de hát van nagyon fontos épületek is, vannak sírok is, vannak úgy, hogy ugye Mariette és Pitri is ásott is, akikről régebbi alkalmakor volt, szóval, mint Adri kedvence Pierre Monté is itt ásott, és mások is ásnak, és napjainkban pedig francia kezekben van az ásatás, ugye Monté, Mariette és francia, úgyhogy ez nem meglepő amúgy szerintem annyira. És Tanisz fő templom körzete is hatalmas, erről most nincsen kép, csak a romokról, valamint Óbirodalom, Középbirodalom és Újbirodalomban is tettek hozzá, és másodlagos felhasználása volt, ja, és amúgy pedig Ramszeszek idején híres Per Ramszesz városból szedték el, és rakták össze tulajdonképpen ezt a várost, úgyhogy így is nézzük, hogy szegény Per Ramszesznek a köveiből épült.
Igen, és nagyon sok királysír találtak itt, ugye? 21-22. Dinasztia belieket főleg.
Későkorban pedig tartományi főváros lett, úgyhogy tényleg nagyon fontos. Úgyhogy ennyi nagyon fontos.
És ugye azt mondtuk, hogy a északi tébát szerették volna létrehozni itt.
Igen. És a Bubasztisz a másik, Adrián.
Bubasztisz pedig Tel Basta, ha valaki el akarna menni, akkor így keresse. De hát a kereti részén található, 22-23. Dinasztiában főváros volt, vagyis igazából ilyen stratégiailag fontos város inkább. Bastet macska istennő és fiai, vagyis Mihosz és Horhekenu kultusz központja. Hérodotosz állítása szerint az 5. században járt itt, mármint Hérodotosz maga, önnön maga. Zarándokok ezrei gyülekeznek itt, és az istenének az évenkénti ünnepére, úgyhogy biztos nagy buli lehetett ott évente, mert sok macskával is mi egymással. Számos templom maradványai maradtak itt fenn, például Bastet temploma, Navi ásatott itt, vagy sőt árta föl. Alaprajzot nehéz megállapítani, csak a körvonalak maradtak meg igazából, meg úgy nagyjából a felosztást lehet sejteni. Második és harmadik oszorkon is építkezett itt, majd róluk most lesz szó, pont második oszorkonnal fogunk kezdeni. Második oszorkon egy bájárati csarnokot húzott fel itt, harmadik oszorkon pedig egy ünnepi és egy hüposztél csarnokot. 30. dinasztiában is építkeznek, illetve van több templom is, illetve szentély. Mihosznak van itt egy szentély, akit említettem, hogy Bastetnek az egyik fia volt. És itt van második oszorkon kapuépítménye, teljesen gránitból készült, és harmadik Amenhotep Szed ünnepének dombormű jelenetei is megtalálhatók rajta. Tehát, hogy újra felhasznált kőtömbökből készült, ez a lényege. És mik ezek a hangok kérnek? És akkor jöhet második oszor. Ja nem, tehát első... oszorkorról szeretne Franci felolvasni egy szöveget, amit múltkor elfelejtett elhozni, nem győzöm hangsúlyozni.
Igen, köszönöm, az előző adásban is eléggé hangsúlyozott, hogy nem hoztam el, de semmi gond, de most elhoztam.
De most nem volt olyan hanyag.
Igen. És igazából nem akarom az egészet felolvasni, mert hosszú, és nem annyira fontos, csak amiért fontos, hogy tulajdonképpen ez Amon, az Istenek királya főpapjának a szobor felirata első oszorkom korából, mert ugye fontos, amit beszéltünk, hogy ebben az időszakban Egyiptomban beviszályok és rablások is voltak, és nem volt teljesen oké a helyzet, és egyre mélyebbre süllyedtek ezek az állapotok, és az egyik legjellemzőbb emléke ennek az állapotoknak ugye az önéletrajz, mint a régebbi korokban is az általában az legőszintébb feliratok, legalábbis van köztük nagyon az, és egy magas tisztséget viselő udvari embernek ekkorban egy példa nélküli fetetetlen jellemének a kiemelésével próbálja megmutatni a korszakot, hogy ugye ezek arról szólnak, hogy miket csinált és miket tett. Úgyhogy erről pár dolgot mondanék, tehát, hogy állandóan adtam kenyeret a tébaiaknak, és életben tartottam városom szegényeit.
Mármint ez már a szöveg.
Ja, ez már a szöveg, igen. Nem haragudtam arra, aki nem tudott fizetni, és nem törekedtem arra, hogy elvegyem tulajdonát. Nem engedtem meg azt sem, hogy tulajdonát másnak adja azért, hogy megfizesse annak hátralékát, amit részben már megkapott a hitelező. Én tápláltam őt azáltal, hogy vásároltam tőle, még hozzá is tettem kétszeresen, háromszorosan. Nem lehet elérni azt, amit én tettem semmi tekintetben. Nem harcoltam még azzal sem, aki megrövidített, mert tudtam, hogy lopásból nem lehet meggazdagodni, mert Isten saját szíve szerint cselekszik. Tehát tulajdonképpen ez van a szobor fejától, meg még az elejéből van, de az tényleg hosszú, és ez amúgy pedig ugye első oszorkom kora, tehát ezek az önéletrajzok. Majd lesz egy másik, és ez pedig egy másik szöveg, azt nem fogom felolvasni, de az harmadik oszorkom korában egy ilyen földbirtok örökösödési okmány, ami bepillantást enged a korabeli állapotokra.
Hát akkor folytassuk második oszorkonnal. Válságos helyzet alakult ki Tébában az ő ideje alatt, körülbelül lőjük be, 874-től 850-ig uralkodott, de majd ezzel is lesznek gondok, mert a mai kutatók, vagy több kutató állítja, hogy több mint 25 évet uralkodott, valamelyik azt mondja, hogy 35 évet, de ezt már megszokatták, hogy mindig vannak ilyen feltételezésük. Tehát olyan 25 és 35 év közötti évre tehetjük az uralkodásának a hosszát. Kiéleződnek az északi és déli ellentétek, a fiát nem aretett szeretni Téboly papság fejére tenni, csak hogy nekik is van egy jelöltjük, méghozzá Horszi Ísze, ő fáróként nevezi meg magát. Ez az ellentét egyébként folytatódni fog az elkövetkező 100 évben, tehát majd második Takelaót, második Horszi Ísze és oszorkon közt is aktív külpolitikát folytat. Ennek van egy jele, egy forrás. 853-ban volt egy karkari csata, amelyen egyiptomi csapattestek is részt vettek. Ez a csata végül szíriai-palesztinai fejedelmek koalíciójának oldalán történt, mármint ez a csata. A lényeg, hogy meg akarták állítani az asszírokat, nem sikerült nekik, az asszír fejedelem végülis legyőzi őket, úgyhogy ez csak egy kis megmozdulás volt, mert ugye majd jönnek az asszírok, aztán babilóniaiak, aztán jönnek a perzsák, mindig annak az oldalán állunk, akik kevesebben vannak. Vagy valami ilyesmi. Tehát mindig le kell győzni a nagyobbakat. Az anyag nagyon félnek majd itt, mert jönnek a perzsák, azok lesznek a legveszélyesebbek.
De ez egy nagyon jó téma lesz, úgyhogy készüljenek.
Igen, már most.
Most már az tényleg jó. Igen.
Harszészével találta szembe magát, ugye féltettől a kihívástól, hogy mi történik, hogyha te elkezd gond nélkül csapongni, úgyhogy igazából megvárta, hogy meghaljon Harszésze, és ezért gyorsan benyomta a fiát a helyére, úgyhogy ezzel végül is meg is oldódott a probléma. Jelentős összeget fordított egy templom építésére Bubasztiszban, ez a Basztet templom, amit az előbb említettem is, egy új csarnokot húzott itt föl, és ezeken ennek a jelenetein szedünnepek láthatók, hogy a szedünnepről már volt szó pár szó, ez ilyen megújulási, megfiatalodási ünnep, elvileg 30 évente kéne tartaniuk az uralkodóknak, na hát valaki ezt nem veszi figyelembe, és több is van neki. Az a lényeg, hogy ő ezt ábrázolta, illetve a királynőjének a képe is díszítik ennek a templomnak a falát. Építkezett még Tébában, Memphisben, Taniszban, Leontopolisban, Karnakban. Karnakban is épített egy templomot az uralkodásának az utolsó éveiben, amit majd unokája oszorkon fog díszítetni, aki akkor főpap Tébában. Második oszorkon volt egyébként az utolsó, a taniszi 22. dinasztiai uralkodók között, akik egyaránt uralkodtak a Deltában és Felső Egyiptomban is, vagyis délen, mert utóda majd jön harmadik Sesonk, aki nem tudta megtartani ezt a hatékony ellenőrzést Közép- és Felső Egyiptomban, mert megjelenik majd egy új király, mármint egy új ember, aki királynak mondja magát, és Téba tetejére akar ülni, hogy mondják, ez Téba élére áll, első Betubasztisz névem. A második oszorkon idejében egyébként sok forrás maradt, például ilyen tisztségviselők neve, ezzel a datálás elég könnyű, illetve, amit mondtam, hogy az uralkodása hossza körül viták vannak, hogy 25 év, 35 év, 38, 39, 40, tehát így nagyon sok félét hoznak fel a kutatók. A sírja egyébként Taniszban került elő, Pierre Montet tárta föl, amiről az előbb Franci beszámolt nekünk. Neki is egy hatalmas gránit szarkofágja maradt, az a baj, hogy feltörték ezt a, vagy kifosztották már az ókorban ezt a sírt, úgyhogy igazából egy hatalmas szarkofág maradt, egy gránit szarkofág, aminek a teteje Ramesszida korabeli, tehát így elvitorolt. Illetve volt még Taniszban egy gránit templom, amit második Ramszesz és oszorkon által újra felhasznált pálmafejezetes oszlopokkal díszítettek, úgyhogy ez is újra felhasznált elevekből azt mutatja. Van egy szobor fent a kontaktradio.hu oldalon, ilyen aranyozott, majd ha nézik. Ezen Osiris, Ízisz és Hórusz látható, aranyból és lazúrkőből készült. Második oszorkon neve van rajta, úgyhogy valószínűleg az övé is. Végül is ennyit róla, most jön második Takelót.
Hát annyi van, ami fontos, ugye, hogy a tébai problémák azok egyre erősebbek lettek más egy takalótnál is, és harmadik sasunk alatt, amit Adri is mondott, két része szakadt a delta, és az újabb király, ugye Beto Bastis lesz ebben az időszakban.
Hogy új főpap beiktatása csak rövid időre teremtett nyugalmat ugye ebben a korban, amit mondtunk, hogy a Jószorkon a fiát nevezi ki oda. Sokan küzdöttek ebben az időben a főpapi címért, mármint hogy második takalót uralkodási alatt is. A király fiának, Oszorkon nevű főpapnak többször is menekülni kellett például Tébából. Sok itt az Oszorkon, tudom, kicsit megzavarjuk önöket ezzel, de hát nem voltak valami kreatívak névterén, de hát aztán megszokhattuk az idők során. A királyi ház minden tekintélyét elvesztette szinte erre a korra. Ennek az Oszorkon hercegnek, aki majd a későbbi harmadik Oszorkonnal lesz
azonos,
volt egy szövege, amit a Bubasztiszi kapura vésetett föl. Ez végül is azt a nevet adták neki, hogy Oszorkon herceg krónikája. Lényege az, hogy beszámol a konfliktusokról, amik itt Tébában ebben a korban vannak. És utána jön harmadik Sesong, az ő korában.
Akkor szakadt szét. Igen. Téba, 818-ban. Téba, de hogy Téba delta. Miket beszélek?
818-ban ugye megalakul a 23. dinasztia, aminek székhelye Leontopolis. Ezt mondtam, hogy ez a Taniszi dinasztia, aminek Leontopolis lesz a központja, de még ez mellett Tébában is megalakul egy szintén 23. dinasztia nevű, a kollaterális 23. dinasztia, ez pedig Tébában uralkodik. Tehát én nagyon, nagyon zavaros. Az a lényeg, hogy van ugye a 22. dinasztiánk, ami folytatódik harmadik Sesonkkal, de ez mellett megalakul kettő darab 23. dinasztia, ami az egyik a deltában, tehát Leontopolisban, a másik pedig Tébában. Tehát van egy Taniszunk, egy Leontopolisunk és egy Tébánk. Ez a három.
És hamarosan lesz egy Szaiszunk is.
Igen, az majd a következődésben. Dinasztia néven, vagyis egy kis 24. dinasztia, a Szaiszinek a megelőzője végül is mondhatjuk úgy. Tehát egy elég zavaros a helyzet, így kutatók próbálták felállítani a kronológiát, hogy melyik uralkodó melyik dinasztiába volt, úgyhogy majd most lesz harmadik Oszorkonunk, ő a tébaihoz tartozik, ugye mondtuk is, hogy ő volt itt a főpap, aztán a harmadik Takelót, Rudamon, hatodik Sesong, tehát itt tényleg a neveket hallhatják örök is, hogy szinte ugyanaz, csak mindig más szám megváldásul. Volt egy-két Sesong, akik mondjuk mind a két dinasztiába szerepeltek, csak más számmal. Tehát annyira zavaros ez a rész, ez a helyzet itt, hogy nem is tudom, hogy én magam értem-e. Na jó, azért én értem.
A lényeg, hogy... ebből érted a dolgozatot, Adrián.
A 8. században a tébai temető, egyben királyi temető is lesz, ugye ez is furcsa. Ugye mondtuk, hogy megalakul egy ilyen önálló királyi vonal Tébában, ez a fájumig terjed a befolyása, többen a Hierakleopolis kormányzója nevet is viselik, ezt mondtuk, ez is fontos ez a város ekkor, ilyen katonailag főleg. Újabb hatalmi központ alakul ki a 8. században, ugye a Szaisz központtal, itt Tefnacht kerül majd a város élére, nem tudni pontosan, hogy mikor fő ellenség egyébként majd Pia lesz, aki majd a következő adásban már fel is tűnik, neki volt egy nagyon jó kis téléje, ebből tudunk nagyon sok mindent, hogy mégis mi a helyzet ekkor Egyiptomban, tehát ő mondja kb. Azt, hogy 40-en nyomták egyszerre, tehát tényleg nagyon-nagyon durva a helyzet. Amikor harmadik Sesong trónra kerül, ugye ekkor feltűnik Petu Bastis, hogy visszaugorjunk oda, ahol tartottunk, tehát harmadik Sesonghoz, és Harszi Szetát, aki ekkor volt jelben, ő is Petu Bastist ismerte el királynak, úgyhogy egyre kázosabb a helyzet, de annyit lehet tudni róla, hogy nem tudunk olyanról, hogy lett volna köztük civakodás, vagy valami, valószínűleg egy ilyen békés együttélésről volt szó ebben a korban. Végül is ennyi a lényegeit harmadik Sesongnak, illetve egy-két forrás van még róla, hogy két ápiszbikát temettek el az ő idejébe, illetve megünnepelte a Szed ünnepét, tehát valószínűleg volt 37. uralkodási éve is, már ha betartotta, illetve hogy 8. évében jelenik meg ez a Petu Bastis nevű illető, és legalább 4 fia volt, egy lánya, de lehet, hogy több is, tehát tényleg megint ezek a források, hogy mennyi volt, hogy volt, így volt. A lényeg, hogy amit tudunk tutira, hogy Taniszban temették el, sírját viszont kifosztották, viszont a szarkofágia a 13. dinasztiából való, tehát ez is egy elbitorolt dolog, erről majd fogunk beszélni, hogy majd a művészetnél, hogy nagyon sok újra felhasznált dolog van. Követi őt Pimaj, ő 7 évig uralkodott, és utána 4. Sesong jön, aki nem az elődjének a fia volt, tehát nem Pimajnak volt a fia. Nem tudni pontosan, hogy került ő képbe. Valószínűleg együtt uralkodott, tehát ő például egy ilyen mellékág volt. Tehát volt Pimaj és 3. Sesong, és körülbelül amikor ők uralkodtak, akkor uralkodott ő. Tehát ezt mondom, hogy annyira furcsa az egész, hogy egymás mellett uralkodtak, hogy nem lehet normálisan elmondani ezt az anyagot se, én azt mondom. Aztán jön 5. Sesong is, ő Pimajnak a fia volt, ő is eltemetett két ápiszbikát, a 11. és a 37. uralkodási évében, és még szerintem harmadik oszorkorról lehetne bővebben beszélni, valamint ő egy kicsit többet, ő egy tépai főpap oszorkonnal egyenlő, amit mondtam is, második Takelótnak volt a fia, neki van ez a krónikája, amit említettem, hogy a akkori helyzetről számol be, és neki volt egy Takelót nevű fia, a harmadik, akivel együtt is uralkodott egy picit, legalábbis egy nílusi forrás szerint, egy ilyen papirusz szerint. Hát így voltak még uralkodók, de igazából annyira keveset uralkodtak, hogy így szinte mondhatjuk, hogy nem méltóak említése se. Úgyhogy inkább folytassuk ezzel a forrással, amit az előbb mondtunk, és szerintem kezdjünk bele majd, mondjuk menjünk el zenélni utána, és utána kezdjünk bele ebbe a művészetes vallásos dologba.
Meg de akkor gyorsan még. Az, igen.
És gyorsan akkor még Franci most felolvassa ezt a forrást.
Mármint, hogy elmondom, hogy miről szól, mert amúgy eléggé uncsi tulajdonképpen, mert nagyon ilyen adatok vannak benne, hogy kinek mennyi föld jár és hogy. De a lényeg az, hogy ugye mivel a líbiai uralkodók alatt Egyiptom már kisebb fejedelemségekre esett szét, és az elismert fáraó is csak névleg tartotta ugye kezében a hatalmat, amit nagyon sokszor beszéltünk, és a papi családok azok fontosak voltak, mert az azok kezében összpontosult a helyi hatalom, és ezzel a folyamata párhuzamosan haladt tulajdonképpen a szélesebb néprétegeknek az elszegényedése, és itt jön képbe tulajdonképpen ez a földbirtok örökösödési okmány, amiről szó van, ez körülbelül ugye még a harmadik oszorkonkor, az időszámítás előtt 740. A földbirtokok egy kézben való tömörülésének egyik emlékét őrzi maga ez az okmány, ami fontos, hogy ez 2,5 méter magas, hatalmas és vastag gránit, vörös gránit szélé volt, amely mint egy örökösödési okmányként a földbirtok megszerzésének körülményeit is ismerteti, és az egész szöveg ekkorban, ami fontos, hogy a szokásos módon Amon Isten nevében van fogalmazva olyan formában, hogy az egész szöveget megszakítás nélkül Amon mondja, tehát érezhető, hogy mennyire fontos ugye Amonnak a központi szerepe még most is. Én csak erről szerettem volna tulajdonképpen róla mondani, de akit érdekel, az ugye a kresztumátiából, amiből mindig a forrásokat hozzuk Adrival, abból el lehet olvasni, mert egy kis jegyzék is tartozik hozzá, nagyon jó pénzben is átváltják meg különböző hát mértékegységben, amiket akkor használtak, tehát ez érdekes lehet, de sajnos ez most nem fér bele, hogyha még beszélünk. Igen, egy táblázat letető, de mivel most beszélünk a művészetről és a vallásról is, emiatt inkább ezt most kihagyjuk, de érdemes megnézni.
Akkor mehetünk zenélni, mehetünk, és akkor utána folytatjuk.
بلاد الجديدة لفيت لفيت
üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek a címe Fárók Földjén. Követhetnek minket az interneten keresztül is. Igen, köszönjük. Az interneten keresztül is, ugye a kontaktradio.hu.
Is.
Ott is vannak képek, meg lehet nézni, valamint a régi műsorokat is vissza lehet keresni, a mept.hu-n. Ugye most a líbiai uralkodókat beszéltük meg, amit inkább Adrien mondta el az uralkodókat, én pedig inkább forrásokat elemeztem, és most viszont átvezem tőle a szót, majd ne aggódjanak, engem is lehet hallani, mert a nőknek a helyzetét fogom elemezni ebben az időszakban, főleg ugye a kultuszban. És utána pedig Adrienne a csodálatos művészeti alkotásokat fogja elemezni, amiket meg is nézhetnek a honlapon is. Ja, akkor bele is kezdenék ugye a nők helyzetébe. Ugye sokszor beszéltünk ugye a nőkről már a 18. dinasztia alatt is, hogy mikor lesznek felemelve, mikor nem. Na most ez a pozíció, ez a helyzet, és ez a kor az, amikor eléggé fontos tisztséget kapnak. Ugye maga a nőknek a helyzet a templomi életben már a 21. dinasztiában is elég fontos volt, és nagyon széles alapokon nyugodott. Most viszont még erősebb lesz, mindjárt ki is fejtem, hogy miért. Mivel ugye a legfontosabb tisztségek közül Amon zenészének a vezetője volt, ez egy fontos Amon zenészének a vezetője, ez egyik legfontosabb tisztség. A konkrét vallási tartalma bizonytalan, úgyhogy kérem, ne is kérdezzék.
Viszont tudom, miért voltak? Azért, hogy serkentsék Isten szaporodási vágyát.
Ezért
és ezzel ez a ciklikusság, meg a termékenység, meg ezek mind meglesznek. Ugye ez egy fontos dolog volt az egyiptomiaknak.
Igen, mivel Mut és Hathor istennők kultuszához kapcsoltak, amik szintén a termékenység és az anyaságnak a fontos istennői voltak. Na most a zenészek vezetője tisztség az a 22. dinaszt idején eltűnt, ne is keressék az se, viszont helyét rangban az Amon isteni feleség tisztség foglalta el.
Ami Amon egyébként úgy kiszorítja az Amon tébai főpapokat.
Mint a sít.
Pedig most ugye ők a menők, erről beszéltünk, hogy ők meg úgy felemelkednek, hogy ihaj.
És az isteni feleségnek az elsődleges vallási szerepe volt az, hogy ciklikusság meg serketés.
Igen.
Tehát attól függetlenül a zenészek vezetője az nem tudjuk, hogy nem, mit csinált.
Mindegy. Mindegy. Szerintem mind a kettőknek ez volt a dolga. Az összes nőnek a templomban az volt a dolga, a serkentség az Isten
termékenységi vágyát. Szaporodási vágyat. A termékenység is fontos.
Ezek a sejtek.
Hiszen ugye a körforgás meg a ciklikusság az nagyon fontos volt, ami a kettő ugyanaz. Fontos volt az ókori Egyiptomban. Na most, hogy az isteni feleség az nagyon fontos, tehát egyre felemelkedik, és a harmadik átmeneti korban ez a poszt, mint mondtuk, általában király vagy a főpap lánya töltötte be, aki tévbevonítottak be ebbe a tisztségbe, és az új birodalmi gyakorlattal ellentétben, amikor ugye a király felesége is betölthette ezt, itt a harmadik átmeneti kor isteni feleségeivel szemben elvárás volt a cölibátus, tehát no férfi, mert minden bizony a teokratikus állam szerkezetéből eredő újítás volt, tehát ez mindenféleképpen fontos, és ennek politikai okai voltak, és politikai vonatkozásai voltak, hiszen az isteni feleség felemelkedése az egybeesett ugye Amon főpapjának a csökkenésével, legalábbis az általa betöltött szerepnek a csökkenésével. A harmadik átmeneti korban az isteni feleség befolyása folyamatosan nőtt, és státusza a 23. dinasztiától fogva a királyéhoz volt hasonló.
Azért az elég durva, ha belegondolnak.
Igen, és ami még durvább, hogy a 25. dinasztia idején pedig már a műemlékeken is előkelő helyet kapott. Tehát ugye az istenöknek a kapcsolata, ezt most nem kell elemezni, mert megint nem lesz elég időnk rá, viszont ami fontos, hogy maga az isteni feleség annyira jó volt, hogy népes személyzettel rendelkező hatalmas hivatali birtokokat is, vagy birtokot is bitorolt, annak volt az úrnője, és a személyzet közé tartoztak Amon belső termének énekes is, ezek szintén cölibátus fogadott papnők voltak. És...
tudunk két fontos ilyen énekesnőt, ugye egyik második Takelótnak a lánya, egy másik pedig egy deltabeli líbiai főnöknek a lánya, de azért második Takelót most így névről is meg tudjuk nevezni.
És
meg voltak
fontos.
Papjaik, meg írnokaik, meg szolgáik.
Meg tisztségviselőik, főintézők is voltak, nagyon fontos. És még egy dolog a vallásban, vallási változásokban és a kultuszban, amit el kell mondanom, az a gyermekisteneknek a fontos szerepe, ami ugye később is nagyon fontos lesz, valamik az isteni például triászoknak, például Honszú, és a hölgyeknek számos címek között, ezeknek az isteneknek a kultuszában a dajka, vagy az isteni anya címeket is viselték. Tehát a harmadik átmenti kor jelenti az egyiptomi vallásban az anya-fiú viszonynak a hangsúlyozását, és legalábbis ennek a korai fázisát, és ez nagyon fontos lesz, amit magyar tébában is ismerünk, ezek az isteni triászok, az apa, az anya és a gyermeknek a kapcsolata, ez nagyon fontos.
Meg pont ez a szobor, amit itt beszéltünk, ez a, amit az előbb
ami fönt is van a honlapon, azt is meg lehet nézni, hogy ott is, és az Osiris Isis Horus, illetve Amomot Honsu hármasságnak a legkiemelkedőbb szerepe, tehát ez nagyon fontos, és Osiris jelentősége is nő, és a neki szentelt ébai kultuszhelyek fejlődéséből is kitűnik. Ennyi a lényeg, maga a harmadiket átmeni korban, ugye a Horus dajkáló Isis, ami később is majd fontos lesz, valamint a krokodilon álló mindenféle ártó erővel szemben győzelmeskedő gyermek Horus, ezek a kis Horus táblák nagyon aranyosak, ezeket elhelyezték, meg locsolták is vízzel, meg minden volt. A lényeg az, hogy igen, hogy a problémák ellen az elhárítsák, és ugye azért tapos mondjuk ilyen skorpión és hasonló dolgok, amitől tulajdonképpen meg kellett védeni, és amik szimbolikusan azt a gonosz erőt vagy dolgot jelentették, amitől meg kellett védenie. Úgyhogy ezek a legfontosabbak.
Igen, és ugye még a temetkezésről pár dolog, ugye azt elmondtuk, hogy kevés kőépítmény volt ebben a korban. A magasrangú emberek Medinet Habóban és a Lemasszeum területén temetkeztek. Ezek ugye védett helyek voltak, plusz közel voltak az istenekhez, mondhatjuk így. Egyszerű sírok voltak ebben a korban, föld alatti kis kamrák, szerény kápolnákkal. Végülis egy ilyen elszegényedés mutatható ki a temetkezés felszerelésében, vagyis egyre ebben a korban, tehát egyre szegényednek. De ugye, amit mondtunk, hogy megtalálták ezeket a taniszi sírokat, ez meg pont az ellentétét mutatja, tehát így mondhatjuk, hogy a harmadik átmeneti kor során egyre szegényebb. A halotti szövegek nagyon fontosak, ugye mivel hogy kisebb lesz a sír, ezért amik a falon voltak eddig ezek a szövegek, amit mindig emlegettünk, hogy halottak könyve, Amduat, Napritánia, hogy ezek átkerülnek a koporsókra.
És a 22. Bocsánat.
Mondjad.
Hogy a 22. dinasztia idején ugye visszafejlődnek, és többi már, amit beszéltünk, ugye megszokottak voltak ezek a halotti papíruszok, ezeket már nem készítették, és mint Andrés mondta, hogy a koporsókra felült szövegeket is megkurtították, hiszen nem volt miből megcsinálni. Igen. Még az ismétlődő áldozati formulákká is lerövidítették, és egyszerű isteni kijelentések voltak tulajdonképpen. Ráadásul maga az ikonográfiában is, a repertoárban egy hanyatlás kezdődött, hogy nem olyan gazdag ikonográfiával bírt, mint mondjuk a régebbi korokban.
Egyébként Thébában egy változás figyelhető meg első oszorkon alatt, már ami a temetkezést illeti, vagyis a koporsót magát. Átalakul a felszerelés. Eddig ugye 2-3 részes koporsók voltak, itt megváltozik ez, és lesz egy külső és egy belső koporsó, illetve egy legbelső is. Külső általában ilyen fekete alapú sárga dekorációval, a belső egy ilyen antropoid koporsó, azon általában áldozati formulákat írtak fel. A legbelső pedig egy kartonás koporsó. Ez ugye teljesen körbeüli a testet. Technikai fogalom is lesz az a kartonás, és maga az a, ez a tártípus is. Több textil réteget összeragasztva raktak fel végül is a testre, és akkor egy ilyen stukkó réteggel vonták be, és ezt festették, tehát nagyon szépek voltak. Amik nem fából készültek, hanem ebből az anyagból, ezt ugye úgy hívtuk, hogy kartonás koporsó, és így nevezzük, ez egy ilyen új fogalom végül is itt, legalább most már önök is tudják, kartonás. A lábrész alá egyébként egy ilyen talp alá egy ilyen fapanelt raktak, ez így végül is rögzített ezt az egész anyagot. Az ikonográfiájáról annyit, mármint ennek a koporsónak, hogy a gallér alatt két szárnyas isten volt, sólyom vagy kosfejű szárnyas istenek, éjszakai napuszt, a fiatal napisten, ugye, tehát ez a két sólymos típusnak mondhatjuk, alatt egy hosszú áldozati formula volt felírva, illetve különböző ábrázolások is találhatók rajtuk, például szárnyas istennők, vagy más oziriszi tematikájú képek, és ami új, ez a memphiszi motívumok, például az ápiszbika és ptáhnak a formái. Ami még új, és a királyi szférához tartozik, ugye a koporsók, például a Sesonknak vettük ezt a sólyomfejes koporsóját, ugye ugyanez volt Harszészének, és ez is ilyen új dolog, hogy ilyen koporsó feje van a... Na, tehát milyen sólyom feje van a koporsónak. Ez így egyébként taharkóig kimutatható, tehát több ilyen háromrészes koporsó is volt, ez kb. Taharkóig megvan. Amit még fontos elmondani, mindjárt megnézem, hogy mi férjen még bele az időnkben, mert nem sokan, ugye az Usiptikről beszéltünk már, én beszéltem pár adással ezelőtt, hogy egyre nül a számuk, régen pár darab volt, most pedig 401 darab a 21. dinasztiától. Ez ugye úgy jön ki, hogy a 365-ban is minden évre és minden napra egy, plusz 10 naponként egy munkafelügyelő. Tehát így változik egyébként a számuk, de az a lényeg, hogy a szerepük is megváltozott, tehát hogy most már egy ilyen kis segítőként vannak ott, hogy ilyen helyettesítőként, úgyhogy ilyen azért van ennyi belőle, igen, a túlvilág életet segítik, mondhatjuk úgy. Illetve a munkafelügyelők is voltak, azoknak volt kötényük, onnan lehetett tudni, hogy ők a munkafelügyelők is bábuk. Az usépték is változnak oszorkonnál, kisméretük lesz, az eliteknél megmarad a fajansz, általában pedig agyagból készülnek. Nem tudom, mit mondjak még, ami izgi. Usépti dobozok is voltak, tehát így igazából megmaradnak nagyjából azok a dolgok, amik eddig is voltak, csak talán a külsejükbe mutatható változás. Kisebb, nagyobb változás. Például voltak a kanópuszok, harmadik átmeneti korban megmarad az, hogy ilyen emberfejület, tehát emberfejet kapnak. ugye megváltozik a klasszikus mumifikás, erről is beszéltünk, hogy sokszor visszakerülnek a testbe a bebandázsolt belső szervek, és ezért igazából fölöslegessé válnak az üreges kanópuszedények, és ez egy tömör. Köszönöm, ahhoz az a tömör. Mi az?
Integetnek
nekünk, úgyhogy...
Ki
akarnak zavarni minket, úgyhogy a mumiaháló az nincs. Háromféle volt, az nincs. Eltűnik az is. Nagyon, na a lényeg az, hogy szegényednek a dolgok szépen lassan. Jó, hát akkor
a következő adásban már még izgalmasabb dolgokkal várjuk önöket.
És akkor próbálunk már tényleg egy kicsit több művészetet beleerőltetni, mert utóbbi két adásból kimaradt, ebbe is most ilyen nagyon...
Elhúztuk, de azért, mert nagyon izgalmas, hogy a történelmi dolgok, és nagyon bonyolult róluk beszélni, de azért reméljük, hogy valamennyire értették.
Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy nagyon sokan uralkodtak egymás mellett, megosztott a hatalom, igazából nagyon új dolgokat nem hoztak létre, valószínűleg pont ezért, mert arra figyeltek, hogy épp ki hol legyen hatalmon, és nem arra, hogy valahogy előre lépjen maga Egyiptom, vagy pedig ők maguk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, majd a következő adásból is összefoglaljuk ezt ügyesebben egyben.
Igen. Szombaton meg és a kutyusokért jöjjenek.
Igen.
Holnap
pedig a kutyusokért és a cicákért a Dárk téren találkozunk. És akkor köszönjük a figyelmet, és viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén.